Üdvözlök mindenkit itt a Bölcsek Köve újabb adásában, én Benzsó vagyok, itt van velem Barnabás.
Sziasztok!
Ebben a podcast sorozatban pedig különböző popkulturális alkotásokról és jelenségekről beszélgetünk. Ma pedig arról fogunk beszélni, hogy hát, hogy is fogalmazzuk meg ezt egy szóval, mit mondanál?
Én azt mondanám, hogy befogadói etika. Tehát lényegileg kettő témát fogunk most érinteni. Az egyik az az, hogy vannak ilyen, hát ha nem is negatív, de mindenképpen valamilyen furcsa és helytelen moralitással rendelkező karakterek, mint például a House of Cards-ban Frank Underwood, vagy mint amilyen a Harcosok klubjában a Tyler Durden, akik az embereknek valamennyire ilyen példaképei. Nézzük ezeket a filmeket, és megfogalmazódik bennünk az érzés, hogy olyanok szeretnénk lenni, mint ő. És ez valamennyire problémásnak tűnik, hiszen mégse lenne jó, mégiscsak helytelen lenne, hogyha olyanok lennénk, úgy viselkednénk, mint ők. A másik jelenség, amire ki fogunk térni, az pedig az, hogy nagyon sok agresszió és vér van olyan filmekben, amiket nézünk, és ez még problémásabb talán akkor, amikor ez a videójátékon jelenik meg. És mondjuk egy ilyen first person shooter esetében mi vagyunk az, aki halomra lövi az embereket, és akkor ezt csináljuk szórakozásként. Ez
igen.
Nekem valamennyire ez problémásnak tűnik.
Nekem ez akkor jutott eszembe, amikor az elmúlt hetekben, hónapokban játszottam Assassin's Creed-del, és így játék közben jutott eszembe, hogy igazából arról szól a játék, hogy embereket gyilkolj, és jó, mit vársz egy játéktól, aminek az a neve, hogy Assassin's Creed, de azért akkor is, hogy jó, persze ott van történet, meg lehet mindenféle hülyeséget csinálni a játékban, de alapvetően az a mechanikája, hogy megölsz embereket, és ez olyan ilyen furcsán mocskossá tesz, hogyha ebbe belegondolsz. Ugye nyilvánvalóan egyébként szerintem megérthető az embernek az a vonzalma, hogy ilyen erőszakot akar látni, meg csinálni, de azért nyilván nem akar ő maga megsérülni benne. Hát ezért léteztek gladiátor játékok, meg ezért voltak régen a kivégzések is ilyen nagy szórakoztató események bizonyos szempontból. Hát ha úgy nézzük, ez ezeknek a tovább élése, ezeket a fajta erőszakos megnyilvánulásait az embernek az állati természete bizonyos szempontból adja, mert hát azért be kell ismernünk, hogy az ember egy agresszív lény tud lenni, és úgy tűnik, hogy aznak valahogyan így manifestálódnia kell, vagy nem feltétlenül kell, de mindenképpen manifestálódik, ahogy látjuk. Emellett én még szerintem külön kiemelném azt, hogy ugye azért az filmekben ábrázolt erőszak és erőszak között is van különbség. Erről ugye beszéltünk már, amikor a Django-ról volt szó, de én most itt külön kiemelném például azt, hogy amikor ugye az erőszak az valaminek a műben a kifejezésére egy eszköz, vagy csak szimplán be van mutatva, mert mondjuk része a történetnek, vagy mondjuk egy olyan film, mint egy John Wick, vagy most van ez az újabb, ez a Senki, Nobody, amiknél ez a film truvája, ez az egész lényege, hogy erőszak van benne, és te erőszakot akarsz nézni, és bemész a moziba, és azt akarod nézni, hogy milyen látványos módon osztogatja a headshotokat a Keanu Reeves, meg hogy ver pépé mindenkit, meg szúr bele a fejükbe ceruzát, meg ilyen beteg dolgokat nézel, és fröcsög a vér, és úgy tűnik, hogy neked ez élvezetet nyújt. A másik pedig, hogy én megértem egyébként ugye azt is, hogy miért nézünk ilyen kétes karaktereket, és miért vagyunk általuk lenyűgözve, mert bizonyos szempontból ugye mi is ilyenek szeretnénk lenni, mert azt látjuk, hogy ezek az emberek azért szabadok. Tehát, hogy ők áthágják a törvényt, és a társadalom írott és íratlan szabályait, és néha ezt mi is meg szeretnénk tenni. Ugye szerintem erre az egyik legjobb példa Walter White a Breaking Bad-ben, aminek erről szól igazából az egész sorozat, hogy ő egy ilyen elnyomott kis középiskolai kémia tanár volt, akit mindenki semmibe vett, a saját diákjai is lenézték. De valahogy úgy alakult, hogy lehetőséget kapott arra, hogy elkezdjen drogot csinálni, és egy ilyen bűnöző legyen belőle, és aztán erről az ő átalakulásáról szól az egész sorozat, hogy egy olyan átlagos emberből, mint te vagy én, hogy lesz egy ilyen nagy kaliberű bűnöző, mert hát úgy tűnik, hogy mindannyiunkban megvan ez a sötét oldal, hogy és ez a vágy, hogy szabadok legyünk, és megmutassuk másoknak, hogy mi az, amit mi itt igazán akarunk, és ne parancsolgassanak nekünk.
Igen, ez az egyik része. A másik pedig szerintem, bár én nem láttam a Breaking Bad-et, de ahogy értelmezem, a White esetében azt látjuk, hogy van egy sikertelen ember, akivel aztán lesz egy sikeres ember.
Ez
persze, hogy szimpatikus. Nyilvánvalóan mi is sikeresek szeretnénk lenni, és sokunknak vannak olyan élményei talán, vagy hasonlóak, mint amilyen a Walter White-nak. Hogy nem sikerültek úgy a dolgok, és ki akartunk belőle lépni, és szerintem, hogyha visszagondolunk, van erre egy kifejezés francia nyelvben, hogy a lépcsőház varázsa. Ez az, amikor beszóltak neked, és te nem tudtál frappáns módon visszaválaszolni, de amikor kimész a helyről, és már ott vagy a lépcsőházban, akkor beugrik, hogy mit kellett volna mondanod. És szerintem, hogyha nem is konkrétan a lépcsőházban, de van ilyen élményünk, hogy hát, hogyha akkor ez eszembe jutott volna, és akkor visszaszóltam volna, az mennyivel jobb lett volna. És ez valamennyire kapcsolódik ehhez, hogy hát annak olyan helyzetek, amiből kellemetlenül jöttünk ki, amivel mi voltunk a lúzerek, és sokkal jobb lett volna, hogyha győztesen jöttünk volna ki belőle, és talán még azt is vállalnánk ezért, hogy bizonyos etikai normákat áthágva jutottunk volna ki győztesként. Valószínűleg nem annyira durván hágtunk volna át etikai normákat, mint a Walter White, de azt simán bevállaltuk volna szerintem sokan így retrospektív, hogy mondjuk megbántunk másokat.
Meg még ide szerintem kapcsolható a Frank Underwood is, hiszen amikor az első évadban elindul a történet, ő eredetileg nem akart elnök lenni, ő valamilyen, nem tudom, ilyen államtitkár, vagy milyen pozíciót ígértek neki, ha jól emlékszem, vagy valami
ilyesmi. A Secretary of State, ez tulajdonképpen a külügyminiszter,
vagy külügyminiszter. Na. Tehát ő nem akart ott elnök lenni, ő szerintem, hogyha azt a úgy nézzük, ez a karakter akkor ott megkapta volna ezt a pozíciót, ő lehet, hogy örökké el lett volna, és nem tört volna ilyen nagyra, bár aztán ki tudja. De ott is láthatjuk, hogy nála is van egy ilyen törés az életében, amikor így
átverték.
Igen. És aztán ő pedig erre bekeményített, és azt mondta, hogy jó, akkor innentől kezdve nekem nem csak ez az egész pozíció kell, hanem ez az egész ország. És aztán ezt a tervét követhetjük végig a sorozatban. Hasonló figyelhető meg talán, bár azt mondjuk azért kevésbé a Peaky Blindersben a Thomas Shelby-nél, aki szintén egy kis pozícióból indul, és aztán az ő sztoria is egy siker történet így ebben a gangster világban. Szóval ez szerintem kijelenthető, hogy ezeknek a karaktereknek nyilván a Tyler Durden kivételével, bár azért elmondhatjuk, hogy a Tyler is egy szervezetet sikeresen kiépít, ha azt nézzük.
Így van, meg ő is egy sikeres valaki.
Igen, csak ő a saját... Csak ő saját...
Létre.
Tessék?
ez hívja létre, mert ugye nem igazi létező,
igen,
hanem ez olyan, mint hogyha a narrátornak a vágyálma lenne.
Igen, igen.
És mondjuk ezt szerintem pontosan kifejezi azt, amiről beszélünk, hogy hát nekünk is van azért egy Tyler Durdenünk, van azért ilyen vágy bennünk, hogy ha jobban néznénk ki, ha erősebbek lennénk, hogyha karizmatikusabbak lennénk, hogyha sikeresebbek lennénk. És hogyha ezt így konkrétan felrajzolnánk, akkor az lehet, hogy egy hasonló karakter lenne, mint a Tyler Durden. És hogyha hallgatnánk rá, és biztos, hogy valamikor hallgatunk rá, akkor csinálunk is olyan dolgokat, amiket mondjuk nem gondoltunk volna magunkról. Valószínűleg, hogyha mondjuk egy közösségen keresztül kell átvernünk dolgokat, akkor muszáj ahhoz, hogy valamennyire a saját Tyler élünkre hallgassunk. De azért fontos szerintem az is, hogy ne annyira durván, mint amennyire a narrátor a harcosok klubjában.
És még annyit hozzátennék, hogy érdekes módon egyébként, ami szerintem egy elég furcsa dolog, hogy néha ezek a művek, és szerintem kifejezetten a Peaky Blinders ebből a szempontból félre értelmeződik, mert ha megnézed a neten, azért több olyan tartalmat találsz, ahol úgy mutatják be a Thomas Shelby-t, mint egy példaképet. És jó, általában azért nyilván kiemelik, hogy jó, azért te ne legyél ilyen gangster, de érdekes módon ez így egész nyilvánvalóan kifejeződik, hogy az ember szeretne olyan lenni, mint ő. És hát látjuk, hogy azért ő is olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amire azt mondhatjuk, hogy kívánatos, mert hogy ő egy rendszerezett ember, bizonyos szempontból tudja, mit akar, és akkor erre van terve, azt végrehajtja, tehát és ugyanez jellemző például a Frank Underwoodra, vagy ugye a már korábban említett Walter White-ra is, hogy egy ilyen bizonyos szempontból ők egy ilyen kaotikus világban vannak, és aztán ők ott a saját rendjüket verik végig rajta.
Hát igen, nem tudom, hogy ez a káosz versus rend mennyire van ott Frank Underwoodnál, de az biztos, hogy van egy halom olyan személyiségvonásuk, ami ahogy mondtad, kívánatos, hogy amire nem véletlenül nézünk fel, mert nekünk is szükségünk van rá. Egyrészt arra, hogy milyen kitartóak, egyrészt arra, hogy ők stratégák, nekik azért jó kognitív képességeik vannak, és van bennük bátorság, hogy megmerik lépni azt, amit szeretnének, de lehet, hogy rázós, és ezt nem úgy értem, hogy morálisan rázós, és nem azt mondom, hogy ezt kell megtanulni,
hanem
hogy morálisan.
Igen, és azért ezt látjuk szerintem sokszor a saját életünkből, sokszor vagyunk gyávák. Tehát, hogy szerintem valamikor azért így meghajulunk a közösség akarata előtt, hogy nem veszem fel ezt a ruhát, mert hogy hülyének fognak nézni. Nem fogom ezt csinálni, meg azt mondani, mert hogy ki fognak röhögni, meg ilyenek. És ezeket az embereket úgy néz ki, hogy nem igazán érdekli, hogy mit gondolnak róluk mások. Őket egy dolog érdekli, hogy elégedettek legyenek magukkal, ami akármit jelentsen náluk. Általában ez a pénz és a hatalom ezeknek a karaktereknek az esetében, de mondjuk egy Tyler erre pontosan jó példa, hogy nem csak ez jelenthető a célját egy ilyen karakternek, hanem akár valami teljesen más. A Tylernől például az egész társadalmi rend lebontása lenne a végcél.
Igen, ez megint érdekes, amikor van valamilyen fajta ilyen morális felfogás mellette. Ami még eszembe jutott, hogy jó példa, ez az én egyik volt kedvencem, a Hannibal Lecter karaktere, különösen a Hannibal című sorozatból. Mert ő sem így random gyilkolásza az embereket, hanem az ilyen elítélendő embereket gyilkolja le. És ott a Hannibal, ő más karakterjegyek miatt válik szimpatikussá. Mondjuk, nem tudom, szimpatikussá az lehet, hogy túlzás, de inkább olyan karakteré, aki valamennyire példaképként tud funkcionálni. Ugye ott is benne van ez, hogy egy mennyire okos valaki, de ott ezen a stratéga vonalon túl, ott egy ilyen magas műveltség is közre játszik, hogy ő mennyi nyelven beszél, ő mennyire művelt, neki mekkora nagy lexikális tudása van, ő egy mennyire kifinomult valaki, és ez úgy van bemutatva, hogy ez nekünk szimpatikus. Azt látjuk, mint hogyha ő egy ilyen nemes lenne, így a pornében, és mi is ilyen nemesek szeretnénk lenni. Szerintem. És igen, ha Hannibalnál is benne van ez, hogy ő kívülálló, neki megvan a saját morális és kulturális kódja, és ő ebből nem enged, és egy pillanatra nem jön zavarba, hogyha miért kilóg a tömegből. És mi pedig nagyon sokszor zavarba jövünk, hogyha kilógunk a tömegből, és igazodni akarunk. És tényleg, amit mondtál, valamikor gyávák vagyunk, és nem tudunk szólni. Például egy ilyen pandémia szituációban ez gyakran előjön, hogy hát azért nem szólunk oda mindenkinek, aki nem úgy hordja a maszkját. Vagy hogyha családi közegben, vagy baráti közegben előjön egy vita, és nem értünk egyet mondjuk a vakcinák, vagy a maszk használat kérdésében, akkor nem mindig adjuk elő a mi álláspontunkat. És mondjuk azt azért hozzátenném, hogy ez nem feltétlenül baj, hogy nem viselkedünk minden olyan szituációban, mint ezek a karakterek, mert akkor nem csak úgy lennénk kívülállóak, hogy hát máshogy viselkedünk, mint a többiek, hanem valószínűleg eléggé egyedül lennénk. Mert nem véletlen, hogy megtanultunk alkalmazkodni. Mert ahhoz, hogy egy közösségbe tudjunk lenni, ahhoz szerintem ez elkerülhetetlen. Különben mindig mindenkit megsértenénk, különben lennénk a problémás arcok, és az nem feltétlenül vezetne bármi jóra. Szerintem nagy családi vagy baráti perpatvarokból még nem jött ki sokszor az a végeredmény, hogy és mindenkit jól meggyőztünk, és ezért onnantól kezdve már hordták a maszkot, és onnantól kezdve azt mondták, hogy neked igazad van, tényleg voltakozni fogunk. Akkor a másik ilyen problémás téma ugye az a politika.
Ja, igen.
Akkor sem szokott ez, hogy a család két része egymásra esik, és akkor a másik félbe ismerő, hogy tényleg ezen túl őrájuk fogunk szavazni. Szerintem van, amikor érdemes ezeket elkerülni, és a legjobb az talán az, amikor hogyha tudjuk, hogy van egy téma, amivel nem értünk egyet, nem is lesz köztünk egyetértés, akkor ne is hozzuk be, mert csak roncsoljuk a családi meg a baráti kapcsolatainkat anélkül, hogy bármi jó származna belőle. Tehát azt gondolom, hogy van sok minden, amit ezektől, az emberektől meg lehet tanulni, de nem csak azért nem szabad olyanná válni, vagy nem kívánatos olyanná válni, mint ők, mert hogy az morálisan helytelen, hanem mert nem ez az egészséges és boldog személyiségtípusnak az archetípusa. Ez annak egy része, ez így valamennyire, igen, így az árnyék szelfnek a kivetülései. És sok mindent meg kell tanulni tőlük, mert bizonyos helyzetekben használni kell az ő karakterjegyeket is, mert nem lehet minden helyzetben alkalmazkodni. Vannak helyzetek, amikor konfrontálódni kell, de máskor meg alkalmazkodni, úgyhogy mindkettőt meg kell tanulni, és ezt a kettőt kell így váltogatni. Csak nyilván ezt nem lehet annyira menőn előadni, mint amennyire mondjuk Hannibal Lecter vagy a Shelby karakterét lehet. Úgyhogy nyilván így kívülről, így nézői szemmel az menőbb, és olyanok akarunk lenni.
Igen, nekem azok gondolkodtam, ez az elméletem, hogy ha megnézzük ezeket a karaktereket, őket azt láthatjuk, hogy ez az ilyen társadalmi, vagy más emberek általi ilyen feszültségekből születnek, akár mondhatjuk így is, hogy ugye ők ebből törnek felszínre, és ez egy ilyen intellektuálisabb feszültségből fakad, míg mondjuk az akciófilmeknél, egy bosszú filmnél, ami a felszínre tör, az egy sokkal mélyebb ösztönnek a kivetülése lehet.
Igen, az egy állati valami, igen.
Igen, igen, mert hát ha megnézzük azért, de mondjuk nézd meg egy ilyen elrabolva filmet, ahol azért ez az alapfelállás, hogy a fickónak elrabolják a lányát, és hogy ő érte, amikor bármit megtesz, lemészárol egy fél falut, ha nem egy egészet, azért, hogy megtalálja a lányát. És erre azért mondhatjuk azt, hogy ez elég állatias.
Így van, és ő nem is válik egy ilyen karakterré. Szerintem az pont, hogy a másik kategóriába esik emiatt
igen,
a film.
Igen.
Tehát nem a karizmatikus negatív hőssé, vagy problémás hőssé, hanem a hanem hát valamennyire a bosszú pornóvá, igen, meg a tényleg a kivégzések és a gladiátor harcok vagy szórakozásává.
Igen, igen. Ugye, ha megnézed ezeknél az akciófilmeknél, általában mindig egy ilyen nagyon egyszerű motivációt adnak azért a főhősnek, hogy valakit megölik, vagy elrabolják, és akkor vissza kell szerezni, vagy vizék először kényszerítik arra, mert elrabolták, és akkor utána ellene fordul a dolgozóinak. Tehát, hogy azért nem olyan nagyon komplikált ezek a történetek, de általában ez a drive, ez a hajtás, vagy ez a motiváció minden ilyen karakterben megvan, az ilyen Jason Statham félékre be, ha így belegondolsz, hogy valakit akkor bántották, és akkor ezért kell valamit csinálni. Nyilvánvalóan aztán ennek vannak más verziói is, mert például, ha megnézel egy James Bond filmet, azért az egy más kategória, mint mondjuk egy ilyen John Wick, mert a John Wick az tényleg nem szól másról, mint a gyilkolászásról. Míg ugye egy Bond az azért nem annyira durva, mint egy ilyen véres akciófilm, a Bond filmek azért, jó, oké, a Daniel Craig-es Bond filmek durvábbak, de azok sem vérfürdők, azért szerintem ezt kijelenthetjük. Tehát, hogy ezek továbbra is megmaradtak ilyen úriemberes filmeknek ebből a szempontból, hogy akkor ez hogy fogalmazhatjuk meg, hogy a filmeknek a skálázása, hogy erről mi a véleményed?
Hát nem tudom, be lehet sorolni valamennyire, igen. Egyrészt, hogy mennyi időt kap a filmben, mennyire hangsúlyos a filmben, meg hogy hogyan mutatják be. Szerintem a legdurvábbak ebben akkor is a videójátékok lesznek. Mert ott van, hogy tényleg szerintem a sztori az sokkal minimálisabb időt kap, és amúgy a játékban sok-sok óra az csak azzal megy el, hogy lövöldözöd az embereket.
Persze.
Ugye valamennyire beszéltünk már erről a befogadói etikáról, akkor, amikor a humor etikáról beszéltünk. Arról a részéről, hogy hát mi van, hogyha problémás vicceket hallasz, és akkor nevetsz rajta, akkor az morálisan helytelen. És ugye arra tudtuk mondani, hogy de hát a vicc elején lehet, hogy nem tudtuk, hogy ilyen lesz, és utána, hogyha működik a vicc, akkor nevetünk rajta. Itt nem nagyon látom a kontrollt, amit mi e fölött tudnánk gyakorolni, úgyhogy igazán felmenthetjük magunkat. De ugye ez teljesen más már, amikor direkt leülsz nap után egy videójáték elé azért, hogy lövöldözz embereket. Itt nem nagyon látom azt, hogy mire alapozva tudnánk felmenteni magunkat.
Jó, azért azt ugye el lehetne mondani, de nyilván azért az alapdöntés az emberi, hogy a játékok, és most itt azért azt nyilván abból a szemben volt, tisztában szeretném tenni, hogy nem a videójáték médiumot akarjuk egyébként mi támadni, szerintem ezt elmondhatjuk, tehát hogy a játékoknak minden...
Most egy jelenségről beszélünk, igen, ami a videójátékoknál jön elő különösen.
Igen. Emellett a másik dolog, amit ehhez kapcsolódóan ezt szeretnék mondani, hogy azért a játékoknál elmondhatjuk, hogy úgy vannak megtervezve, főleg ugye, mit tudom, egy ilyen Call of Duty, hogy te minél inkább rákattanj a játékra. Ennek megvan a maga módszere. Nem véletlen, hogy például az ilyen online oktatásos oldalakon használják ezt a gamifikáció kifejezést, hogy ugye ilyen játékossá tenni a tanulást azért, hogy te vissza-vissza térjél. Ugye ezek az ilyen folyamatos jutalmazások, meg hogy akkor fejlődsz, stb. Ez mind ilyen motiváló dolog, ami hajt téged, hogy játsz, és ezt ugye be lehet aztán így a tanulás és más szolgálatába is állítani, de úgy tűnik, hogy be lehet állítani ilyen nagyon morbid játékok szolgálatába is ezt a pszichológiát.
Így van. Érdekes. Akkor most röviden akkor mondanék erről most valamilyen etikai verdiktet. Ugye, akkor gyorsan kimondanám az egyértelműt, hogy hát egy konzekvencialista szempontból, egy utilitarista szempontból nyilván ezek nem túl problémásak, mert nem létező
meg
embereket össze, igen, nem következik ebből igazi szenvedés. Ugye akkor problémás ebből a szempontból, hogyha olyan nevelő funkcióval bír, hogy valamennyire te is ilyen leszel, vagy mondjuk agressziót vált ki belőled. Ez egy nehéz kérdés, erről pró és kontra írtak egyébként.
Igen, tehát
az
van
ilyen szociálpszichológusok.
Igen, tehát vannak olyan tanulmányok, amik bebizony azt mondják, hogy azoknak az embereknek lesz problémája az erőszakos játékoktól, akiknek már alapból volt valami mentális problémájuk, és aztán van, aki meg a fordítottját állítja, szóval ez olyan, hogy úgy tűnik egyelőre, hogy nem tudjuk itt a végső igazságot ebben a kérdésben.
Amilyen szempontból ez érdekesebb, az egy perfekcionista vagy egy erényetikai felfogás. Ugye a perfekcionizmus klasszikus formájában nagyjából azt mondja, hogy vannak esszenciális, karakterisztikus emberi tulajdonságok, és nekünk ezeket kell fejlesztenünk. Ebből is a legfontosabb úgy tűnik, hogy a racionalitás, mert ez az, ami különösen emberi, és nagyon megkülönböztet minket mondjuk az állatoktól. És hát ebből a szempontból szerintem valamennyire problémás az ilyen nagyon agresszív dolgok élvezete. Mert lehet mondani, hogy hát ez karakterisztikusan emberi, de itt arról lenne szó, hogy ami esszenciális, és ez talán nem esszenciális, és a másik pedig, hogy hát nem az emberi természetet, mint olyat kell kiélnünk, hanem azt fejlesztenünk kell, tökéletesítenünk kell. És hogyha ennyit az ilyen állati ösztönélünkkel töltünk, akkor az nem segíti ahhoz, hogy tökéletesedjünk. Inkább valamilyen racionális dolgot kell csinálnunk. És hogyha egy ilyen erényetikai felfogásból nézzük, akkor Thomas Hurkának az erényfelfogás az nagyjából olyan, hogy pozitív attitűddel rendelkezünk a pozitív, a helyes dolgok iránt, és negatív attitűddel a helytelen dolgok iránt. Tehát ez olyan, hogy mondjuk a kínzástól undorodunk, a rablást elítéljük, de amikor valaki segít valakit, annak pedig örülünk, a környezetvédelmet jó dolognak tartjuk, tehát ez valami ilyesmi is. Az a problémás, amikor valamilyen pozitív dologgal kapcsolatban negatív attitűdünk van, és mondjuk még valami pozitív dolgot, nem tudom, környezetvédelem. Valakinek nem tetszik ez, hogy egy hülyeségnek tartja, hogy mondjuk szelektíven gyűjtjük a hulladékot. Akkor ez nem egy erény, akkor ez egy bűn, hogy negatív attitűddel rendelkezünk egy ilyen helyes dolog iránt. És fordítva, amikor pozitív attitűddel rendelkezünk egy negatív dolog iránt, mondjuk tetszik az, hogyha valakit bántanak. És valamennyire ebbe szerintem belefér a videójáték is, mert úgy tűnik, hogy ez az erényetika, vagy annak ez a része, így a fantáziára is kiterjed. Mert lehet, hogy én nem csinálok semmi rosszat, csak ilyen negatív dolgokról fantáziálok, és nagyon élvezem. Akkor ebből a fent elmondott képletből az jön ki, hogy hát ez nem egy erény, hanem egy bűn. Úgyhogy szerintem egy ilyen felfogás tudja leginkább támadni ezt a fajta furcsa, befogadói attitűdöt.
Igen, de szerintem még itt is el lehet azt mondani, hogy mondjuk ha kifejezetten veszünk mondjuk egy olyan játékot, ahol te vagy a jó fiú, és lehet, hogy megölsz 3 milliárdnyi embert a játék során, de akkor a mellé be lehet tenni egy ilyen pozitív értéket, hogy mert te ezt az ártatlanok védelmére teszed, mert itt van az aktuális sötét nagyúr, aki el akarja foglalni a világot, és te vagy, aki megmented. És akkor már lehet azt
így van
mondani, hogy akkor
így van, de erre lehet az a válasz, hogy de mind tudjuk, hogy ezekben azért nem a sztori a lényeg. Vannak olyan játékok, amiben a sztori a lényeg, de nekem úgy tűnik, hogy mondjuk egy ilyen first person shooter esetében nem nagyon ez a lényeg, hogy mész és lövöd az embereket, és hát van valami körítés, de az annyira nem fontos. De igazad van, hogy hát ez valamennyire ki tudja ezt védeni, és akkor egy ilyen másfajta morális dilemmára hívja fel a figyelmet, vagyis, hogy megtehetünk-e helytelen dolgokat valami más, talán nagyobb, helyes, jó érdekében, de piszkolhatjuk-e a kezünket. És akkor egy háborús játék jó arra, hogy ezt bemutassa. Nem tudom, de hát ez itt magától, a befogadótól függ akkor. Mert hogyha tényleg te úgy ülsz le, hogy te most egy hős vagy, egy jó cél érdekében, és egy veszélyes helyen megy a karaktered, és hát meg kell védenie magát, meg különben is a cél az nagyon fontos, és emiatt kénytelen lövöldözni, akkor oké, ez annyira nem problémás egy erényetikai szempontból. De ha csak azért ülsz le, mert ez tök jó, hogy itt jövök, megyek és lövöldözök, és szerintem nagyon sokan vannak így, akkor ez azért problémás.
Igen, erre szerintem
ebből a szempontból.
Jó példa a GTA, a Grand Theft Auto széria, ahol te simán mehetsz a városba, nyugodtan kocsikázhatsz, főleg egyébként a GTA 5-ben, ahol már érted, elmehetsz jógázni, golfozhatsz, meg teniszezhetsz, meg csinálhatsz ilyen úgymond békés dolgokat, de úgy tűnik, hogy a játékosok nagy részét ez nem érdekli, ők azt szeretik, hogy össze-vissza száguldoznak a kocsival, halomra lövik a szegény civileket, mindent felrobbantanak, a rendőröket is lemészárolják, és hát nyilván egyébként a GTA-knál az egész történetben is te egy gangster vagy, tehát jó, ez így adod, de például nem feltétlenül kell megölnöd az egész várost, de úgy tűnik, hogy az emberek ezt így hobbiból csinálják. Amire már, és erre már nem mondhatunk ilyen mentséget, hogy mert te itt a jó ügy érdekében, mert te csak egy random ember vagy abban a világban, oké, hogy jó, te vagy a történet egyik főszereplője, de akkor is tehát embereket gyilkolászol. És ez már semmi, ebben már nincs olyan benne, amire azt mondható, mint egy akciófilmnél, hogy jó, azért, mert meg akarja menteni a lányát, vagy a feleségét, vagy valakiét, ami megérthető, vagy mondjuk egy szuperhős filmnél, ahol általában mindig egyértelmű, hogy ki a jó, ki a rossz, és akkor azt mondhatjuk, hogy az erőszak csak ennek a két eszmének az ütköztetéséből fakad. Vagy ugye a háborúnál, hogy akkor most, vagy ahol már elmosottabbak a vonalak, de azért lehet, hogy ott is, meg stb. De itt egy ilyen esetben te egy konkrét terroristaként játszasz, ha úgy nézzük, akinek, vagy egy ilyen nihilista lövöldözőt szimulálsz.
Így van, tehát ez nagyon sok szempontból problémás, erényetikai vagy perfekcionista szempontból. Perfekcionista szempontból még jobban, mint az erényetikánál, mert ott csak elmondanánk, hogy hát úgy tűnik, hogy te itt pozitív attitűddel rendelkezel egy negatív dolog irány. De egy perfekcionista azt is elmondaná, hogy de hát ennek semmi jó hozadéka nincsen egyszerűen. Te fejlesztettél itt a képességeidet, és ahelyett rengeteg időt abba ölsz bele, hogy ilyeneket csinálsz. Én ettől függetlenül nem, én most nem teszem le ezek mellett, az etikai elméletek mellett a garast, csak el akartam mondani, hogy ők valószínűleg így gondolkodnának erről. Most védelemként szerintem még azt tudjuk elmondani, hogy lehet, hogy jó, hogy ezeket kiéljük.
Igen, mert feszültséglevezető.
Akár az is lehet, hogy igen, tehát az is lehet, hogy nem rosszá tesz minket ez a dolog, hanem itt levezethetjük a feszültséget, itt kiélhetjük a dolgot, és ezért máshol már nem viselkedünk ilyen dúvad módjára.
Igen, ugye ehhez egy párhuzamot vonhatunk így, aki látta a Westworld-ot, hogy ott jön elő többször ez a téma, nem tudom mennyire emlékszel-e, hogy ugye elmennek a parkba, és akkor ott kijön belőlük ez az ilyen minden. Egyébként így a Westworld nagyon jó, így imitálja ebből a szempontból, hogy viselkednek egy videójátékban az emberek.
Így van. Ugye azért nem tudjuk szerintem ezt a dilemmát megoldani, mert nem tudjuk megmondani pontosan, hogy akkor ez most milyen irányba változtat minket, hogy csak még jobban kihozza belőlünk az állatot, és csak rosszabbá teszi a természetünket, vagy pedig van egy állati természetünk, amit mindenképpen ki kell élnünk, és akkor itt kiéljük, és ezért már nem a valóságban. Úgyhogy ha erre tudnánk válaszolni, hogy melyik az igaz, akkor oldódnának meg a dilemmák, de úgy tűnik, hogy erre nem tudunk válaszolni.
Igen. Ez úgy néz ki, hogy lehet, hogy ez nagyon mindenkinek a személyes tapasztalat szintjére. Tehát, hogy úgy néz ki, hogy mindenkinek ez nagyon a saját személyes tapasztalataitól függ, hogy te hogy érzed, hogy téged az, hogy milyen játékokkal játszasz, milyen filmeket nézel, milyen karakterekhez, milyen attitűdöd van, megfigyeled, hogy ez téged milyen emberré tesz, és ehhez igazítod akkor a fogyasztási szokásaidat, hogyha azt látod, hogy a sok House of Cards-tól te egy ilyen lélektelen, mindenkin átgázoló valaki leszel, mert mondjuk nem tudsz helyesen viszonyulni ehhez a karakterhez, akkor lehet, hogy azt kell mondanod, hogy te nem nézel több House of Cards-ot. Hogyha a GTA-ba azt teszed észre, hogy a nagy népirtásoktól, amiket te ott elkövetsz, úgy tűnik, hogy a napi feszültség kijön belőled, és ezért nem a szeretteiddel üvöltözöl, akkor meg lehet, hogy annak egy pozitív hozadéka van. Úgyhogy úgy néz ki, hogy ezt magának kell mindenkinek eldöntenie.
Így van, ez egy jó javaslat szerintem, ami hogyha még a teoretikus dilemmát nem is oldja meg, de egy jó gyakorlati útmutató, hogy hát azt kell nézni, hogy milyen hatással van ránk a dolog. És hogy mindkettő lehet pozitív meg negatív hatással is, mert Frank Underwood is lehet azt, hogy valaki sokat nézi a House of Cards-ot, és ennek hatására jobban tud stratégikusan gondolkodni, vagy jobban ki tud állni magáért. Igen. Akkor is egy jó dolog. Vagy egy GTA is lehet nagyon rossz dolog, hogyha sokat csináljuk ezt, és csak agresszívabbak, meg ingerültebbek leszünk. Úgyhogy ugye valószínűleg itt ez a döntő, hogy mennyire vagyunk tudatos fogyasztók. Igen. Talán ez a verdikt, nem? Hogy az etikus fogyasztó az a tudatos fogyasztó.
Igen, tudatos igen. Megfigyeled, hogy mi néző. Hogyan hat rád, és ehhez mérten cselekszel.
Köszönjük akkor, hogyha velünk tartottatok a mai adásban. Szerintem megvizsgáltunk különböző nézői, befogadói attitűdöket, hogy hogyan viszonyulunk bizonyos problémás, ám de karizmatikus karakterekhez, illetve hogy mi a helyzet az olyan filmekkel vagy videójátékokkal, amiben nagyon sok erőszak van. Szerintem bemutattuk, hogy itt nagyon sok kérdés és morális dilemma van, amiket nem lehet mind megoldani, például azért sem, mert nincsenek elég meggyőző empirikus adataink, információink bizonyos dolgokról, de azt, mint egy gyakorlati tanács el tudjuk mondani, hogy a lényeg az az, hogy mennyire vagyunk tudatos, befogadók, felhasználók. Úgyhogy reméljük, hogy el tudtunk titeket gondolkodtatni, és tudtunk valami hasznosat mondani, hogy várunk benneteket a következő adásban is. Benzsó és Barnabás voltunk, sziasztok!
Sziasztok! Thank you.